Tehát az első korintusi levél 13. szakaszából olvasom az első 8 verset. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengőérc vagy pengőcimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétoztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fogalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár profétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Imádkozzunk. Drága mennyi atyánk, a te fiad, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád. Olyan jó volt énekelni ezeket az énekeket, dicsérni ezekkel téged. És valóban a te világosságod az, a te eljövendő országod, ami felé tartunk, ami felé vágyódunk. És itt vagyunk ebben a világban, és ahogy énekeltük is, idegenek vagyunk itt. Az volt a te akaratod, hogy ne vegyél ki bennünket a világból, hanem hogy itt ebben a világban, mint lámpásaid élhessünk. És az, ami küldetésünk, az, ami parancsolatunk, hogy szeressük egymást, és ez tűnjék ki rólunk, és ez mutassa meg azt, hogy hozzád tartozom. És ebben mi olyan sokszor gyengék vagyunk, és elbukunk. Kérlek, hogy taníts bennünket erre. És kérlek téged arra is, hogy az előttünk álló prédikáció is ebben segítsen bennünket. Kérünk téged Gulyás László testvérünkért, kérünk téged azért, hogy az az üzenet, amit rábíztál, az hadd jusson el hozzánk. Tedd őt alkalmassá az átadására, és tégy bennünket alkalmassá a befogadására. Adorunk, hogy jó termőtalajnak bizonyuljon a mi szívünk, hogy ne az útfélre és ne a tövisek közé hújjon az ige, hanem meg tudjuk adni 100 annyit, 60 annyit, 60 annyit, 30 annyit. Adorunk, kérlek, hogy gyümölcsöt tudjunk teremni a te dicsőségedre. Atyám, hadd imádkozza még a gyermekeinkért, hogy minél korábban eljussanak a felismerésre, hogy az életüket rád bízhatják, és rád is bízzák. És imádkozom azokért, akik köztük munkálkodnak. Te áld meg őket, te adj nekik bölcsességet az ő munkájukban. És hadd imádkozzam, Uram, az országunkért, a vezetőiért. Olyan jó lenne, hogyha benned hívő, tőled félő, tőled tartó, a te akaratodat kereső vezetőink lehetnének. Csak rajtad áll ez, Urunk, hozzád jövünk teljes hittel és bizalommal, kérlek, hogy te fordítsd az ország vezetőinek a szívét magadhoz. Mindezt Jézus Krisztus nevében kérjük. Ámen.
Kedves testvérek! Körülbelül 1700 évvel ezelőtt jegyezték le azt, hát mondjuk úgy történetet, amikor oda mentek az Eufrátesz folyóhoz, és megkérdezték tőle, te miért nem hallatod olyan jó messzire a hangodat? És azt válaszolta, nem szükséges, a műveim ismerté tesznek. Aztán megkérdezték a Tigris folyótól, te miért hallatod a hangodat olyan messzire? Az így felelt, azt akarom, hogy legalább a hangomat hallják és felfigyeljenek rá. Aztán megkérdezték a gyümölcsfákat. Ti miért nem hallatjátok a hangotokat olyan messzire? Azok így feleltek. Nekünk arra nincs szükségünk, a gyümölcseink ránk mutatnak. És végül megkérdezték a gyümölcstelen fákat, illetve azokat, amelyeknek a gyümölcse az emberek számára élvezhetetlen. Miért hallatjátok hangotokat olyan messzire? Így feleltek, hogy hangunkat meghallják, és bennünket végre meglássanak. Hát igen, amikor a tettek magukért beszélnek, és ugye a szeretet himnuszát olvastuk most föl, hallottuk és énekeltünk is róla. Igen, kellemetlen helyzetben vagyok, mert a szeretetről beszélni olyan, mint amikor az ember talán egy doktori disszertációt olvas a legfinomabb csokoládéról. Inkább tenni kell, én úgy gondolom, mint beszélni róla. De én is így voltam vele, amikor egyik csendességemben reggel olvastam, gondoltam, hogy na, akkor most jön a szeretet himnusz, 1 Korintus 13, hát ez mi újat mondhat még nekem, és akkor így álltam neki olvasni. És az első versnél úgy meglepődtem, hogy ilyen is van a Bibliában. A második versnél, harmadik, negyediknél, és mindig valami újat mondott. És úgy megdöbbentem rajta, hogy ja, hát amikor én úgy gondolom, hogy már nem mondhat valami újat, vagy semmi újat a Biblia, akkor ő neki, Istennek még mindig van valami új mondandója. És ez egy fantasztikus élmény, hogy Istennek mindig van és lehet szava hozzánk, csak tényleg sokszor tenni kell valamit, kinyitni a Bibliát. Az első pontban azt írtam, hogy mi a tetteinknek a motivációja. Hát erről szól ez a szeretet himnuszának legalábbis az első három verse, hogy miért cselekszünk. Ne felejtsük el, hogy a korintusiaknak írja Pál ezt a levelét, ezt a pár sort is. A korintusiaknak, akiknek igen nagy vágyuk volt nagy dolgokat cselekedni, úgy, mint nyelveken, különféle nyelveken beszélni. Itt már bajlódtam egy kicsit a szöveggel, mert mindegyik fordításunk gyakorlatilag úgy hozza, hogy olvastok is, hogyha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is. Az eredetiben meg az van, hogy és angyaloknak nyelvén szólok is. Hát gondolkoztam rajta, hogy hogy lehet ez embereknek nyelvén is, plusz angyaloknak nyelvén is beszélni. És akkor úgy, hát rámen két napon még gondolkoztam rajta, hogy hogy lehet ez. Van-e máshol a Bibliában olyan értelmezés, hogy az ést, ami nem jelent vagyot, hanem ést, mégis vagyot jelent. És nem igazán jutottam előre, míg nem aztán olvastam egy olyan helyet, hogy ha ketten és hárman tesznek bizonyságot rólam, tehát megint kizárja egymást, ez egy fokozás. És tényleg Pál apostol erről ír, hogy nagyobbnál nagyobb dolgokat tenni. És kicsit már a lehetetlen határát súrolja. Én azt mondanám, hogy az emberek nyelve az körülbelül minden ember nyelvén. Úgyis, mint akinek humorral kell beszélni, humorosan beszélek vele. Akivel komolyan kell beszélni, komolyan beszélek vele. Akivel magyarul kell beszélni, magyarul beszélek vele. Angolul, angolul, stb. Stb. És akkor még ez mind kevés, még valahogyan az angyalok nyelvén is kell tudnom beszélni. Erre persze a héberek azt mondják, hogy az angyalok nyelve a héber, úgyhogy aki arámul próbál meg Istenhez könyörögni, hát nem sokat kap belőle. Mindegy, nem ez a lényeg, hanem érezzük azt, hogy itt valami nagyon nagy dologról van szó. És aztán olvastuk azt, hogy ha valakinek olyan erős hite van, hogy hegyeket mozdít el, ez Jézus korában a lehetetlenség megtörténése volt. Tehát, hogyha valami lehetetlen dolog a hegyeket gyökerestől kiszakítani, az, ez volt, hogy a lehetetlen dolgokat lehetővé tenni. Hegyet kiszakítani a helyéről. És Jézus azt mondja, hogy ha már annyi hitetek lenne, mint a mustármag, már ez megtörténhetne. Azt hiszem, Isten tisztában van vele, hogy olyan sok hitünk nincsen. Olyan sok ilyen csodatévő hitünk nincsen. De mégis eljött értünk. A korintusiak nagyobbnál nagyobb dolgokat akartak tenni. Törekedtek rá, vágyakoztak rá. Nyelveken beszélni, mindenféle ismeretet, mindenféle titkot ismerni. Bölcsnek lenni, profétálni. És aztán felsorolja ezt a szociális tevékenységet is, hogy magamat szétosztani mindent, amin van, vagy oda ajándékozni embereknek. És aztán a végén, amikor már nem maradt semmi, csak a mezítelen testem, még azt is odaadni. Milyen hős mondanánk mi ma? Milyen hős cselekedet? Hogy nem magamért élek, hanem másokért. Önfeláldozó módon élni. És odaadom mindenemet, amin van, és hogyha még az kevés, még magamat is feláldozom. Esetleg Isten dicsőítésére. De azt mondja Pál, hogy mindezek a nagy dolgok is kevesek, hogyha nincs benne szeretet. Hát még akkor a kis dolgok. De hogyha ilyen roppant nagy dolgokat cselekszünk is, de nincs benne szeretet. Mi az? És felsorolja, hogy mi az. Egy csomót gondolkoztam azon, hogy mi az, hogy nincs bennem szeretet. Arra jutottam, hogy kettőt is jelenthet, mert lehet, hogy azt jelenti, hogy az Isten szeretete nincs bennem. És nézzünk körül a világba. Hány és hány szociális intézmény van? Hány és hány ember tud tényleg önfeláldozó módon élni? Akik megismerték a szegénységet, a nyomorúságot, és nem azzal foglalkoznak, hogy nekik miük van, vagy miük legyen. A nagybátyám mondta, hogy az ő szomszédságukban lakott egy kommunista ember, aki halál komolyan gondolta a kommunizmust, a szó nemesebb értelmére, hogy mindent föláldozni. Nem értette a párt embereket, bár a párthoz hozzátartozott, és nem fogadta el azt, hogy fönt mindenki a saját zsebére dolgozik. Ő tényleg halál komolyan, Isten ismerete nélkül azt gondolta, hogy mindenkinek egyenlőnek kell lenni, és szétosztotta ő is mindenit. Isten nélkül is lehet hatalmas nagy dolgokat cselekedni. Anélkül, hogy Isten bennem lakozna. De jelentheti az, hogy nincs bennem szeretet, hogy én szeretet nélkül törődök a másikkal. Hogy én nem is törődök a másikkal, hanem magammal törődök gyakorlatilag. Hogy az a lényeges, hogy én megdicsőüljek, hogy én nekem a sikereim, vagy szavárlétlen erőre jussak és sikereket éljek el, és mindegy, hogy kik hallgatnak, mindegy, hogy hogy érzik magukat, teljesen mindegy, függetlenül. Ha a szeretet nincsen én bennem, semmi haszna az egésznek. És felsorol itt néhány olyan dolgot, hogy mit is jelent. Azt mondja, hogy olyanná lettem, mint a zengőérc, vagy pengő cimbalom. A cimbalom, ugye ismerjük talán még a szászegú cigányzenekarból is, hogy az egy dallamos hangszer. És itt nem igazán erről van szó, hanem egy gongról, vagy egy harangról, hogyha jobban el tudjuk képzelni. Nem egy olyan hangszer, amin egy dallamot lehetne játszani, hanem csak egy pillanat alatt megkongatjuk, és az időbe kongatjuk, meg jókor kongatjuk, meg egy hangot kiad, és kész hagyjuk. Vagy a zengőérc. Van egy ilyen régi közmondás, hogy a fillér az üvegpalackban így kiállt, csing-csing. Amikor azt hittem, hogy értem, akkor oda volt írva zárójelben, hogy mit is értettek ezek az emberek ez alatt. A jelentéktelen ember csapja a legnagyobb hűhót maga körül. A kis fillér, amelyiket, hogyha rázzuk az üvegben, kiabál, hogy csing-csing, és tényleg nagyon hangos tud lenni. A nagy tettek, akik nagy tetteket akarnak véghez vinni, mint a korintusiak, azt mondja Pál, hogyha nincs benne szeretet, akkor csak maguk körül csapják a legnagyobb hűhót, a nagy semmiért. Lehet, hogy embereknek az segít, lehet, de mit jelent az, hogy semmi vagyok és semmi hasznom ebből? A cintányér, vagy az a gong egy pillanat alatt megszólal, és annyi volt. Van ez a könyv, hogy kötőjeles történetek, nem tudom, hogy kik ismerik, abban van jó néhány történet, egy ilyen kis leírás, és az egyik úgy szól, hogy egy indiánnal sétált a nem tudom melyik híres író New York utcáin, és az indián egyszer csak megállt, körbenézett, és azt mondta, hogy itt egy tücsök ciripel. Azt mondta, másik te nem vagy normális, hát ez egy nagyváros, itt nincsen. Az indián figyelt, fülelt, balra nézett, és tényleg ott volt a fal tövébe egy kis zöld növény, jött ki a fal repedéséből, és ott volt egy tücsök. És azt mondta az indián, hogy látod, a tücsökre senki nem figyelt föl. De hogyha leejtesz itt egy pénzérmét, a környező összes ember idefitel, mert ismerősen cseng. De aztán látják ugye, hogy mi történik, látják, hogy pénz, látják, hogy nem hozzájuk tartozik, és már mennek tovább. Na ilyen az az ember, aki csak magát szónokolja, aki nagy dolgokat akar véghez vinni, viszont nincsen benne szeretet. Egy pillanat a műve. Egy pillanatig történik valami, az ő életére nézve legalábbis egy pillanatig, történik valami, aztán vége. Megkongatták a gongot, elhalt a hangja, és semmi. Nincs haszna belőle. Megszólalt valami, de már vége is van. És mit jelent az, hogy semmi hasznom abból? Jézus azt mondta, hogy vannak olyan emberek, akik amikor böjtölnek, akkor úgy böjtölnek, hogy más is lássa azt. Amikor imádkoznak, úgy imádkoznak, hogy más is lássa azt. Fölfigyeljenek rájuk, és megdicsérjék őket, hogy milyen kegyesek, milyen szépen tudnak hívő életet élni, meg hogy Istennek tetsző életet élni, és úgy ajándékoznak, adományoznak maguk körül szegényeknek, hogy ők abban minél jobban csillogjanak és tümbököljenek. Elvették a jutalmukat, mondja Jézus. Itt elvették a jutalmukat, és odaállt már nem kapnak semmit. Azt hiszem, 3 hete vagy 2 hete beszélt erről Józsi, hogy a gazdag ember és a szegény Lázár. És amikor meghalnak, akkor megfordul az egész. A gazdag elvette itt a jutalmát. A szegény nem kapott semmit, és Isten odaáll, megjutalmazza. Azt mondja Jézus maga, hogy gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben. Nem az a lényeg, hogy itt milyen szépen tudunk szónokolni, vagy tenni dolgokat, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben. Nem az itteni pillanat művéért cselekszünk. Pál is azt mondja, hogy az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. De föltehetjük azt a kérdést, hogy egyáltalán miért kell nekünk szeretnünk, miért kell, hogy szeretet motiválja a mi cselekedeteinket. A múlt héten beszéltem egy barátommal, roppant praktikus a gondolkodás módja, azt mondta, hogy a gyűlölet az olyan könnyű dolog, velünk születik. Gyűlölni tudunk, de szeretni meg kell tanulni. Az egy nehéz dolog. Mondom, milyen igazad van, igen. Csak azért hogyan éli az az ember az mindennapjait, aki gyűlöl, aki elraktározza a sértéseket, aki csak gyűlölni tud. Az arca is hamar megöregszik. És azt mondja Jézus, hogy ez a szeretet, ez nem csak egyfajta kívánság és egyfajta vágy kell, hogy bennünk legyen, hanem egy égető szükséglet. Maga Jézus azt mondta, hogy új parancsolatot adok nektek. És erről arról, hogy ti szeretitek egymást, ismerik föl, hogy az én tanítványaim vagytok. És természetes, hogy a tettekben nyilvánul meg a szeretet. De arról ismerik meg az emberek, a világiak, a ti mestereteket, hogy ti szeretitek egymást. Ott van-e a vágy bennünk? Egy nagyon meredek gondolatot olvastam. Azt írta valaki, hogy a keresztények ahhoz szoktak, hogy mindent egy, emberek által megválasztott embertől várjanak. Általában lelkésztől. Mindent tőle várunk, és itt semmi komoly elvárásunk sincs a saját életünkben, hogy ilyen lelki gyümölcsöket teremjünk a lelki ajándékokra. Így aztán nem is csoda, hogy azunk van, amire vágyakozunk. Mert hogyha nem vágyakozunk rá, hát nem is csodálhatjuk, hogy nincs. Itt már végképp be lehetne fejezni a prédikációt. Azt hiszem, hogy ez a gondolat, ha más nem, akkor haza vihetjük magunkkal. Ott van-e bennünk a vágy? Ott van-e bennünk a vágy? Teremni a gyümölcsöket a lelki ajándékokra. És igazándiból arra jutottam, hogy az az ember, aki találkozott a személyes megváltóval, aki találkozott az Istennel, abban az emberben ott van belülről ez a vágy, vágyakozás. Mert megismerte Isten. Mert megismerte, hogy ki az az Isten. Hogy mit tett az az Isten. A szeretetről sok mindent olvastunk, és sok mindent énekeltünk is már. A szeretet olyan dolog, ami a másikért cselekszik. Ahol nem én vagyok a fontos, hanem fontosabb nálam a másik. És aztán végigkövethetjük a mi életünkben, hogy hol. A közösségben, a magánéletben, a munkahelyen, otthon. A szeretet az egy belülről fakadó valami kell, hogy legyen. Nem az a lényeg, hogy én kerüljek középpontba, hogy velem történjenek szép és jó dolgok. A szeretet arról szól, hogy a másikkal mi történik. Maradjunk egyelőre a korintusi gyülekezetnél. Sokkal jobb, hogyha személytelenül beszélünk róluk, hát onnan magunkra ismerünk, mint hogy aztán valaki úgy érezze magát, hogy kiprédikálták nyilván, mert azt olvassuk a korintusi gyülekezetnél is, hogy hát milyen volt ez a gyülekezet. Olvasunk arról, hogy volt olyan eset, amikor egymással pereskedtek emberek. Pereskedtek. Ugye az a kert rész még hozzám tartozik, nem hozzád, miért vetted el? És akkor mennek a bíróságra. Aztán voltak olyanok, hogy hát az úrvacsoránál, aki gazdag volt, dőzsölt, aki éhes volt, az éhezett, és nem kapott úrvacsorát sem. Az Isten tiszteleten is Pál rendet tesz, írja azt, hogy mit és hogyan tegyenek. Aztán voltak az Isten tiszteleten bántó viselkedések. Elmondja, hogy a nők hogyan viselkedjenek. Elmondja azt, hogy a férfiak hogyan viselkedjenek. Hogy felejtsék már el azt, hogy egymás szavába vágnak. És akkor mindegyik el van telve a maga igazától, a maga proféciájától, és a másik meghallgasson. A másik sem hallgat, így aztán egymás mellett párhuzamosan beszélgetnek. Vagy nyelveken szóltak. És azt mondja, hogy ha bejön hozzátok egy idegen, aki nem érti, hogy miről beszéltek, mit fog mondani? Azt, hogy örjön tök. Hogyan lehet itt a szeretetről, meg Krisztusról beszélni? Örjön tök. Vagy hogy az asszonyok hogyan viselkednek, hogyan öltözködnek. Hát különbséget lehetett tenni a között, hogy most egy jó szituált szalomba lépett be valaki, vagy a Krisztus szent gyülekezetébe. Ugye? Vagy ekkor ugorjunk egy kicsit a mára, az éneklés, az Isten tiszteleten. A másik a fontos, vagy én vagyok a fontos? Én úgy vagyok vele, hogyha is énekünk egy olyan éneket, ami nekem nem tetszik, úgy vagyok vele, hogy biztos néhánynak tetszik. De most azért ne énekeljem, mert nekem nem tetszik, és a másiknak. Egyébként lehet, hogy botránkoztató, amit mondok, sokan meg fognak kövezni miatta, de a jelenlegi éneklések nagy részét annak tartom, hogy a magunk szórakoztatása. Hogyan éneklünk? Én nyilván az egyéntől függ, nem a közösségtől, de hogyan éneklünk? Úgy, hogy én imádságban vagyok Isten előtt, vagy úgy, hogy jaj, de szépen hangzik. Azért énekeljük, mert jaj, de szépen hangzik, és ezért elfelejtjük az összes régi komótos éneket, vagy azért, mert ez valamikor Isten dicsőítésére volt, vagy van. Nem én vagyok a fontos a közösségben, hanem a másik. Ide szokták példának hozni a héber nyelvtant, mert ott ugye a személyes névmás ragozása nem úgy van, mint a magyarban, meg talán a európaiban általában, hogy én, te, ők, vagy én, te, ő, mi, ti, ők, hanem úgy van, hogy ő, te, én. Ők, ti, mi. Ő, te, én. Ugye az első ő, na ezt szokták a keresztények még fölhozni, hogy első ő, az Isten. A második, te. És a harmadik helyen jövök csak én. Te fontosabb vagy. És egy párbeszédben te fontosabb vagy, mint én. Hogyan viselkedünk, hogyan beszélgetünk, te fontosabb vagy, mint én. Vagy én akarom minden áron elmondani azt, ami a szívemet nyomja, és aztán mindegy, hogy a másiknak van-e vevőkészüléke vagy nem, mindegy, hogy érti vagy nem, de én át akarom nyomni azt, ami bennem van. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy nincs olyan beszélgetés, ahol nem lehetnének egyenlő felek. Nyilván. De mégis azt gondolom, hogy egy beszélgetésben az kell, hogy jellemezzen bennünket, hogy első vagy te. Az első a másik. Hogy ő a fontos, és nem én. Vagy egy gyülekezeti beszélgetésben teljesen mindegy. Az első a másik, és nem én. Akkor én hol épülök, vagy hol kapok, hol találkozok Istennel? A nappali, vagy reggeli csendességemben nyilván. De még sok helyet lehetne mondani nyilván, de én azt gondolom, hogy az első, az mindig a másik. Ahogy legalábbis Pál apostol beszélt a korintusiaknak, ahogy Pál apostol az Isten tiszteletet helyre teszi náluk, ahogy a Bibliát olvassuk, szeresd fele barátodat, épp úgy, mint magadat szereted. Tehát abból ki lehet indulni, hogy ahogyan én kedveznék magamnak, úgy kedveskedhetek és kedvezhetek a másiknak is. És itt olvasunk egy rakás jelzőt, hogy milyen is az a szeretet. Mit tesz a másikkal? Hogyan viselkedik vele? Az első, a másik. Én ahogy gondolkoztam a héten rajta, nem találtam ez ellen semmit, amire miatt azt mondhatnám, hogy ez egy biblia ellenes gondolkodásmód. Egyik helyen ugyan azt olvassuk, hogy Timóteusnak azt írja Pál, hogy gondold legyen önmagadra. De az nem a beszélgetésekre igaz. hanem az, hogy gondot viselj önmagadra, táplálkozz Isten előtt. A csendességeid tartalmasak legyenek. Mert ha nem a csendességeid tartalmasak, hanem a beszélgetésekből várod el, akkor nyilván, hogy az a beszélgetés nem arról szól, hogy a másik közelebb kerüljön Istenhez, hanem hogy én valahogy én kerülök a középpontba. A korintusiaknak mondja azt is, hogy ugye evés közben hogyan viselkedjenek, hogy az egyik dőzsül, a másik szegény, és nyilván ebéd közben otthon. Egyik csendes héten mondta el a csendes hét vezetője, hogy úgy megbotránkozik rajta, hogy a szolgálók az asztal körül ülnek, és még a legnagyobbat, és még az utolsót gyorsan kiveszi maga elé a tányérra, nehogy neki ne maradjon. Ez első, a másik ember. Ugye ezért szoktuk magyaroknál azt mondani, hogy utolsónál lekapcsoljuk a villanyt, mert senki nem meri elvenni. Tehát, hogyha ez van bennünk, az egy jó dolog. Az utolsót nem illik elvenni, mert az első, az a másik ember, aki ott ül az asztalnál. És nem én nem fogom elvenni. A másiknak kell épülnie, szépülnie, Istenhez közelebb kerülnie. És minden beszélgetés, és minden cselekedetünk ezt kell, hogy alátámassza. De aztán beszélhetünk a párkapcsolatról is, mert abban is roppant fontos. Ugye a házasságban. Egyszer egy ismerősöm szerdán hozott ebédet, milánói makaróni. Ugye kis tarátus, pörkölt, megtészta. Aztán valahogy szóba került, hogy hát 4 adagot főzött, 2 napra, 2-jüknek. Másnap látom, hogy hát nem milánói van a tányérján, hanem a büfébe vett valamit. Aztán megkérdeztem tőle, hogy hát mi van, elfogyott. Azt mondja, hogy hát tudod, a páromra rájött tegnap este, hogy ő most milánói makarónit akar enni. És ahogy ezt ilyen fölháborodva mondtam, hogy hát valami nem stimmel. És tényleg nagyon zavos volt. Aztán a harmadik nap pénteken látom, hogy már megint milánói makaróni van. Hát mondom, mi van? Megint termet vagy mi? Azt mondja, nem. Elmondtam neki otthon, hogy zokon vette és főzött tésztát. Hát mondom, ez nem igaz. Tésztát? A tészta miatt voltál 2 napig zavos? Hát a tésztát 4 óra alatt megfőzi az ember, úgyhogy 2 percet foglalkozik vele. És erre nem volt képes, hanem a másiknak oda bökte, hogy te azért ez nekem rosszul esett, meg ahogy ő oda tudja tálalni, hát nem tudom, hogy a másiknak hogyan esett. Pedig 15 perces művelet. Vagy 2 perc, nem tudom. És döbbenet, hogy hogyan tudunk viselkedni. Döbbenet, hogy mennyire mi tudunk a középpontba kerülni. Vagy ugye ismerjük a gyereknevelésben is, hogy ha már én nekem nem sikerül zongorát tanulnom, megtanulnom zongorázni, akkor majd a gyerek. Hát de ő villamos szerelő szeretne lenni. Nem baj, a gyereknek zongorát kell tanulnia. Hát de nincs hallása. Nem baj, Kodály is megtanította a Kodály módszerre. Hát de nem baj. A zongor úgyis csak matematika. Ugye? Amit nekem nem sikerült elérni, majd a gyereknek sikerült. Vagy a párkapcsolatban. Ugye minek használom a másikat? Mire használom a másikat? A szeretetem célpontja, és akkor egyik másik ember már inkább menekülni afelől a szeretet elől, vagy pedig szeretem, mert csak. Mert minden szeretetemet rá akarom árasztani. Ami nem bántó, hanem segítő. Azt a kérdést tették föl egyszer, azt lehet, hogy csak olvastam, hogy amikor elkezdene udvarolni valaki a másiknak, hogy akarod-e, hogy ő legyen gyermekeid anyja? Egy roppant komoly kérdés. Amíg föl nem tettem magamba ezt a kérdést, addig olyan könnyelmű volt, olyan felelőtlen, de föltenni azt a kérdést, hogy akarod-e, hogy ő legyen gyermekeid anyja? Az egy vízválasztó. Én azt gondolom, hogy föl kell tenni ezt a kérdést, és ha tudsz rá egyértelmű választ adni, akkor utána lehet közeledni. Ezt nem a házasoknak mondom talán. Vagy gyermekeid apja. Mi van akkor, hogyha visszaérnek a szeretetemmel? roppant kézzel fogható dolgot olvastunk itt a Bibliában. Azt mondja, hogy a szeretet nem rója fel a gonoszt. Nem készít jegyzeteket. Volt egyszer valaki, akit a rossz gyerekek az utcán meghajtottak kővel, és aki ezt látta, azt mondta, hogy döbbenten figyelte, hogy az öreg megfordul, lehajol a kőért, és fölteszi. És az illető már nem bírta a kérdés nélkül, oda ment hozzá, és megkérdezte, hogy á, uram, mit csinál? Azt mondja, tudja, nekem otthon a vitrinemben egy egész sorozat van az ilyen kövekből, sértésekből, amikor valamikor engem megbántottak, megsértettek, megdobáltak. De micsoda egy szegénység ez, hogy valaki ott sorakoztatja a vitrinjébe ugye, a különféle sértéseket. És aztán majd egyszer valamikor, amikor jól jön, akkor munícióból visszadobunk, jól megkövezzük a másikat. Nincsen benne a Bibliában ilyesmi, de én azt gondolom, hogy van mégis valamiféle a felejtés kegyelmi ajándéka. Amikor úgy jó elfelejteni, hogy ki, mikor, milyen rosszat csinált velem. És bár nem kell ezen versenyezni nyilván, de ez Istennek egy nagy ajándéka tud lenni. Amikor leülünk valakivel, beszélgetünk, jól megsért. Pedig én segíteni akartam neki, én szeretetből jöttem oda hozzá, jól megsértett. És olyan jó azt elfelejteni. Nem emlékezni rá. Esetleg direkt nem emlékezni rá. És nem emlékköveket gyűjteni a gonoszságokon. De hogyan lehet ennyi szeretet muníciónk? Ugye itt nagyon sok szép, jó dolgot olvasunk a Bibliában, és nem kell hozzá prédikálni se. De honnan lehet nekünk ennyi szeretet muníciónk? És igazándiból sehonnan. Hát, hogyha csak magunkra tekintünk, akkor biztos, hogy elakadunk, és biztos, hogy sehonnan nem lehet, vagy nem tudunk kiprodukálni magunkból, előállítani magunkból annyi szeretetet. És ezért olyan jó volt, ahogy énekeltük is, hogy a szeretet az maga Isten. És látjuk azt, hogy hogyan cselekedett Isten, hogy elküldte az ő fiát. Itt olvasunk nagyon sok jelzőt, hogy türelmes, vagy jóságos, vagy nem irítkedik, stb. És olyan jó, hogy Isten ilyen. Az a szeretet, ami bennünk van, az sokszor önszeretet, sokszor valamire alapul. Szeretlek, mert, vagy szeretem a bablevest, és ha nincsen bableves, akkor ugye nem szeretem, vagy nincs bennem szeretet. Vagy szeretem a másikat, ameddig szép és aranyos és kedves, és amikor nem az, akkor nem. Azt mondják, hogy az a szeretet, amelyiknek van valamilyen oka, az egy idő múlva elmúlik. De aminek nincs ilyen tárgya, ami nem egy dologtól függ, az nem múlik el. És két jó példát olvastam rá, az egyik az a szeretet, ahogy Amnon szerette Támárt. Amnon Dávidnak a fia volt, és az ő féltestvérébe Támárba roppantul beleszerelmesedett, belehabarodott, tehát olyan szerelmes volt, hogy vak volt. És hiába figyelmeztették, hogy ezt ne úgy csináld, ahogy tervezni gondolod, szólj apádnak, nem fogja megtagadni tőled. Nem, ő szerelmes, és ő megy, és csellel megszerzi Támárt magának. És abban a pillanatban, hogy megkapta magának Támárt, meggyűlölte. Onnantól kezdve elvesztette a varázsát, nem tudom, meggyűlölte. És legalább kettő, de inkább négy embernek az életét tette tönkre. Nem csak Támárét, hanem még a harmadik féltestvérét, meg még Dávidét is megkeserítette. És milyen az a szeretet, aminek nincsen ilyen dolga, amitől függ. Erre pedig Dávid és Jonatán példáját szokták felhozni, mert akármi történik. Ha üldözik Dávidot, akkor is szereti Jonatán. Ha Dávid lesz a király, Jonatán akkor is szereti. Ha Jonatán meghal, Dávid akkor is szereti. Mindegy, hogy mi történik. Jót akar tenni vele, ha már vele nem tud, akkor pedig a fiaival vagy leszármazottaival. Nem valamitől függ, hanem megáll önmagában. És talán ez egy tudatos döntés, legalábbis másképp jelenleg nem tudom elképzelni, hogy egy tudatos döntés, hogy én elkezdtem valakit szeretni, én szeretni akarom továbbra is. Mindegy, hogy milyenek az érzelmeim, mindegy, hogy milyen a másik, szeretni akarom. Olvasunk sok-sok jelzőt, és hadd olvassam föl úgy ezeket a jelzőket, hogy hogy ezek jelzők. Hogy nem olyan dolgok, amik miatt, amikre törekednünk kell, hogy na most akkor én következő héten kimunkálom magamba, hogy én türelmes legyek. Tudjuk, hogy mi a vége, ezek jelzők. Úgy gondolom, hogy olyan jelző, mint a törvények, hogy jeleznek valamit, hogy benned rendben van valami, vagy nincs rendben valami. Valamit jeleznek. És hadd olvassam föl most talán a megszokott szavaktól egy kicsit másképp, mert ugye el tudjuk darálni a fejünkbe, hogy a szeretet, türelmes, jóság, stb. Milyen, de más emberek másképp fordítják ezeket a szavakat néha, és úgy jó egy pillanatra megállni, hogy ja, hogy ez rám is vonatkozik. Ugye te türelmes, jóságos, türelmeskedik, kedveskedik. Gondoljunk egy-egy beszélgetésre, egy-egy szituációba, ahol mi esetleg türelmeskedtünk, vagy kedveskedtünk. Nem irigykedik. Nem állnok és nem dicsekvő. Nem gőgös. Nem viselkedik bántóan, vagy illetlenül, vagy tapintatlanul. Nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem bőszül fel. Ajaj, néha, mintha fölbőszülnénk. Bár mindenki magát ismeri természetesen, de hogy kialakulhat bennem ilyen harag, ilyen felbőszülés. Nem jegyzi fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, hisz, remél, és mindent eltűr, álhatatosan kitart, mindent elvisel, mindent elszenved. Igen ám, de hogyha látom, hogy a másik rossz úton jár, akkor mi van? Sokféleképpen lehet ezt aztán megoldani. Nyilván tudjuk azt, hogy Isten adott belénk valami igazságszeretetet, gyűlöletet a hazugsággal szemben, adott valami olyat, ami belőle még megmaradt, ha meg is tört valamelyest, hogy az igazságot szeretjük. És főleg, hogyha ellenünk hazudnak, vagy mi kerülünk rosszba, akkor biztos, hogy fölbőszülünk. De hogyha valahol igazságtalanság ér valakit, akkor is van valami igazságérzetünk. De olyan érdekes volt arra gondolni, hogy mit tett Isten abban a helyzetben, amikor mi gonoszok voltunk, amikor mi hazugok voltunk, amikor mi gyilkosok voltunk és kivégeztük az Isten fiát. Mit tett Isten a gyilkosokkal, a káromlókkal, a gyűlölködőkkel? Mit tett Isten? Azt mondja, hogy egy utat ismerek, és odaadja az ő fiát a keresztre. És nem csak az, hogy járkálj, fiam, itt a emberek között, javítsd meg őket, tekerd el az agyukat valami más irányba. Nem. Azt mondja, hogy halálra is kész vagyok adni. És az emberek megölték az Isten. És azt mondta Isten, hogy ebből a rosszból viszont valami jót hozok ki. És az Istennek van hatalma a rosszból valami jót kihozni. Ami úgy néz ki, hogy átok. Ami úgy néz ki, hogy nincs már semmi jó. És nem lehet helyrehozni. És végleges. Azt mondja Isten, hogy ebből teremtek valami jót. És kihoz valami jót belőle. És lehetne arról beszélni, hogy milyen türelmes volt 3 éven keresztül azokkal a tanítványokkal, akikkel minden nap együtt volt, tanította őket, elmondta nekik, hogy mi fog következni, elmondta nekik, hogy hogyan kell az írásokat értelmezni, elmondott nekik mindent, és a célegyenesbe még mindig semmit nem értettek. Akkor még az egyik azt mondja a másikra, hogy ja persze, biztos az erszényből akar eltulajdonítani valamit, és tudják, hogy még mindig ilyen. Amikor azon vitáznak, hogy ki legyen a nagyobb, amikor azon vitáznak, hogy ki jön a mennyországban majd az egyik meg a másik oldalán, milyen türelem volt, mennyi elszenvedés. Mert azt mondta Isten is, és ez a megdöbbentő, hogy nem én vagyok a fontos, hanem te. Amikor az Isten velünk beszél, azt mondja, hogy te vagy a fontos. Amikor az ember Istennel beszél, csendességében, imádságában, azt mondja, nem én vagyok a fontos, hanem te, Istenem. És így lehet épülni és építeni. Nem én vagyok a fontos, hanem te, Istenem. Nem én vagyok a fontos, hanem aki velem szemben ül. Azt mondja a Biblia, hogy ez a szeretet. amelyik aztán esetleg adott pillanatban nincs annál nagyobb szeretet, mint ha valaki életét is adja az ő barátaiért. Milyen volt Isten? Nyomon követhetjük, hogy milyen volt Isten az én életemben eddig. Mennyi kasztettet vittem véghez. Hány helyen voltam hazug, ahol hűséget vártak tőlem, de nem voltam hű, ahol nem úgy cselekedtem, ahogy cselekednem kellett volna, és azt mondja Isten, hogy én viszont elfedezem mindezt. Nem írom föl, nem írok listát, hanem tudatosan a hátam mögé és a tengerbe vetem. És senki soha örökké meg nem fog emlékezni róla. Nem örül a hamisságnak, nem erről van szó, de együtt örül az igazsággal. És mi az igazság? Az az igazság, hogy Jézus értünk és helyettünk halt meg. És az az igazság, hogy nekünk Jézusra van szükségünk. És mindegy, hogy az ember már 100 éve ismeri Jézust, és mindegy, hogy mennyire ismeri őt, akkor is Jézusra van szükségünk. És akkor is csak Krisztus az, aki számít valamit is az életünkben. Amikor majd itt lecsukjuk a szemünket, oda arról olvasunk, hogy majd megjutalmazza Isten az övéit. Ki mit vitt véghez? Vajon elvettük itt a jutalmunkat, vagy pedig Isten azt mondja, hogy kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe, mert itt is sok jó dolgot cselekedtél. És hogyha nem ilyenek vagyunk, mint Isten, akkor különösen Istenre van szükségünk, Jézus Krisztusra van szükségünk. Hogy az ő jelleme kiütközzék rajtunk. Azt mondja Pál, hogy mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Nézzük meg, hogy mit tett Isten a történelem folyamán, hogy róla beszél fűha virág, mit tett Isten velem az én életemben, és ahogy olvassuk az evangéliumokban, ahogy meg akarjuk ismerni őt, ahogy látjuk, hogy hogyan munkálkodott az egyházban, ahogy látjuk, hogy hogyan munkálkodott az életünkben, ahogy szemléljük őt, elváltozunk. Muszáj, mert az Isten igéje élő és ható, mert az Isten maga élő és munkálkodik. És kiábrázolódnak rajtunk is ezek a jellemvonások, ezek a jelzők. Ott van-e bennünk a vágy? Ott van-e bennünk ez a vágy, hogy mi Krisztust akarjuk egyre jobban megismerni. Nem az, hogy most akkor mit kell csinálni, mit kell cselekedni, mi mindent kell véghez vinni, hogyan jelentkezik az életben, a párkapcsolatomban az, hogy másikat szeretem, és akkor kreálunk különféle szabályokat, leírásokat. Ez általában egy közösségnek, meg egy kapcsolatnak a halála, hogy leírjuk pontokba szedve, hogy mit kell cselekedni ahhoz, hogy a szeretet az érzékelhető lehessen. De olyan jó, ahogy olvassuk itt, hogy milyen szeretete van Istennek, ami soha nem múlik el, ahogy énekeltük is, aminek soha nincsen vége. Hogy így mehetünk haza, hogy lehet, hogy akármilyen voltam is eddig, de az Isten szeretete felém nem múlik el soha. És nagyon sok minden jóval megajándékozott ez eddig, és vezet ezután is keresztül. És maga Isten mondja azt, hogy a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szent Lélek által. Szívünkbe áradt az Isten szeretete. És így mehetünk el a hétköznapokban, és vehetjük Istentől azt a szeretetet, aminek a forrása ő, aki tegnap és ma is mindörökké ugyanaz, nem változik, nem múlik el Isten sem, és az onnan kapott szeretetet adhatjuk másoknak. Mert szüksége van minden embernek arra, hogy szeressék, és szüksége van minden embernek arra, hogy szeressen. Muszáj, hogy valakit szeressünk. Muszáj. De a mi szeretetünk az Istentől ered. És ezért gondolkozhatunk és tehetünk úgy, hogy mi az, amelyik a másikat segíti, szereti, és közelebb segíti Istenhez. így áradjon ki Isten szeretete a mi életünkben, és töltse be a mi életünket minden nap elegendő szeretettel. Imádkozunk. Köszönjük neked, Úrunk Jézus Krisztus, hogy tegnap és ma is mindörökké ugyanaz vagy. Köszönjük a te végtelen szeretetedet. Köszönjük, hogy már 2000 évvel ezelőtt meghaltál, de még mind a mai napig érvényes ránk. Köszönjük, hogy ezt hitben el lehet fogadni, és megvalljuk neked azt, hogy valóban rád van szükségünk. Életünk minden napján és minden helyzetben. Oly sok mindennel próbáljuk betölteni azt az űrt, az Isten alapú űrt, a szeretetnek az űrjét, és oly sokszor valami másban keresünk menedéket, kérünk azért, hogy könyörülj meg rajtunk, hogy hadd örüljünk annak, amikor te megszólítasz, amikor te formálsz, amikor változtatsz rajtunk, amikor munkálkodsz bennünk. És hadd legyen hálás a mi szívünk azért, mert mindig szól a te igéd. Az a te igéd, amelyiknek még mindig van hatalma, nem csorbult meg. Köszönjük a te soha el nem múló szeretetedet. Kérünk, hogy hadd tudjunk mi is szeretni. Azzal a szeretettel, amelyik a te jelződ, amelyik téged jellemez, úgy szólni a másikhoz, úgy beszélni a másikkal, úgy segíteni, ápolni. Nem úgy, hogy mi vagyunk a fontosak, hanem te és a tieid, a másik ember. És így kérünk azért, hogy akik még nem a tieid, megismerhessenek téged. Hogy mi, akik szeretjük egymást, megmutatkozzék az, hogy a te tanítványaid vagyunk. És köszönjük neked, hogy ehhez adod a te szent lelkedet, hogy nem magunkból kell kipréselni valami fogcsikorgatósat, hanem kegyelmet adsz, hogy a mindennapokban te reád nézzünk, tőled vegyünk, és tőled adjuk tovább. Kérünk a mi barátainkért, ismerőseinkért, a rokonainkért, szomszédainkért, a mi országunkért. Te látod, hogy oly sok helyen az ürességet koronázzák meg, a múlót, az elmúlót, a mulandót értékelik, a semmit ültetik a sztárok székébe, oly sokszor csak ünnepelnek valamit. Ne köszönjük neked azt a tartalmat, amit adtál a mi életünkbe, a te fiadon Jézus Krisztuson keresztül. Hadd vigyük ezt, hadd adjuk tovább másoknak ezt, hadd kínáljuk föl másoknak az örök életet. Köszönjük neked, hogy nem sajnáltad a te életedet, hogy nem magadra tekintettél, hanem bennünket akartál megváltani, megmenteni, üdvözíteni. És kérünk, hogy hadd tudjunk ebből a forrásból táplálkozni, te reád mutatni, és így kérünk a mi betegeinkért, hogy légy velük is, az idősekért, a magányosokért, hogy találkozhassanak veled az ő hiányosságukban, az ő időskorukban, az ő betegségeikben, magányosságukban, találkozzanak veled, és kapjanak tőled valami újat, mindig valami újat. Köszönjük, hogy a te kincses tárad az végtelen, és mindig valami újat kaphatunk tőled. Légy áldott, Urunk Jézus Krisztus. Amen.